Területi gyermekvédelmi szakszolgálat és intézményei Pest megyétől már csak az egyfőre eső ellátmány negyedét kapja. Szabó Máté ombudsman jelentésére Réthei Miklós nemzeti erőforrás miniszter elismerte, hogy a normatív állami hozzájárulások egyre kisebb arányban fedezik a gyermekek és a fiatal felnőttek ellátásának valós költségeit. Forráshiány miatt azonban úgy tűnik, patthelyzet alakult ki. Hogy mekkora a baj más megyékben, hamarosan kiderül. A vonalban Kotenc János, az Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány, az Ágota alapítója és elnöke, akivel régi ismerettségünk miatt tegeződve beszélgetünk. Szervusz János!
Szervusz Zsuzsi, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Mekkora a baj? Kérdezem ezt annak fényében, hogy ez évtől már a Szeged-Csanádi Egyház megye gyermekvédelmi feladataiért felelős főigazgatói posztot is te töltöd be. Komoly rálátásod van a rendszerre, és az a több ezer ember, aki téged jól ismer, tudja, hogy egykori állami gondozottként a gyermekotthonok világából nagy utat tettél meg idáig.
Hát azt nem tudom, hogy mi minősül nagy útnak. Én úgy gondolom, hogy semmivel sem csodálatra méltóbb vagy példamutatóbb az én történetem, mint annak az egyszerű állami gondoskodásból kikerült gyermeknek, fiatalnak a sorsa, aki egyébként egy becsületes asztalos ipari szakmunkásként éli az életét és elképes tartani a családját, tehát ebben én semmi különöset nem látok. Én azt gondolom, hogy az, ami a hazai gyermek és ifjúságvédelmi szakellátásra jellemző, az elsősorban a mi tünetünk, tehát a társadalmunknak a tünete. Ezért akkor, amikor gazdasági recesszióról beszélünk, és különböző gazdasági folyamatoknak a hazánk gazdaságára ható összefüggéseiről, mechanizmusairól, akkor nyilván ez alól nem kivételek az ellátórendszerek sem. És így például a gyermek és ifjúságvédelmi ellátórendszerek sem. Kétségtelen tény, hogy a fenntartók nagyon komoly nehézségeket élnek meg. Ezeknek a nehézségeknek a hátterében a beszűkült anyagi források állnak. Miközben arról beszélünk, hogy fenntartói finanszírozásbeli nehézségek vannak, addig azért az is hozzátartozik a történethez, hogy azért akkora tragédia nincs. Kétségtelen, hogy ezt a fajta túldifferenciálódását a finanszírozásnak, ami ez ideig jellemezte a gyermekvédelmi szakellátást, ezt mindenképp lehet ésszerűbbé tenni. Ennek az ésszerűsítésnek az egyik ilyen eszköze a kliencentrikus finanszírozás.
Ez mit jelent pontosan? Fordítsuk le a hallgató nyelvére.
Ez azt jelenti, hogy mire a gyermekhez elérkezik a pénz, mire a gyermek ellátását, a gyermek szükségleteinek legmegfelelőbb formában megkaphatja azt az összeget, amit kell, hogy megkapjon, addig ez keresztül folyik millió egy csatornán. Ugyanakkor jóval ésszerűbben és közvetlen csatornákon keresztül lehetne eljuttatni azt a fajta finanszírozást, amit a gyermekek a szakellátásban megkapnak, vagy megkaphatnak. És adott esetben a kontroll is jóval közvetlenebb. Tehát mindenképp, ha valaminek a támogatói folyamatát, és ez innentől már elvi kérdés is, lehet annak javára hatékonyabbá alakítani, hogy abból a gyermek mindenféle salangtól, bürokráciától mentesebb módon kaphassa meg a maga nyers tömegében azt a támogatást, akkor az mindenképp egy jóval elevenebb lehetőséget ad a gyermeknek. Pontosan a legnehezebb problémájához, hiszen azért ezeknél a gyermekeknél a személyes kiszolgáltatottságuk folytán, hát bizony, ezek a gyerekek néha nem látják, hogy mennyi is az annyi, hogyan juthatnak egyről a kettőre. A kliens központú szemléletmód, amit én abszolút üdvözlök ennek a kormánynak a programjában, főként ha ez testet is ölt majd a nemzeti szociálpolitikai koncepcióban, de az kétségtelen, hogy szemléletmódot kell váltani. Nem csak a gyermekkel való közvetlen, elsősorban emberi és nem utolsósorban szakmai bánásmódban, hanem bizony finanszírozásban is meg kell mutatkoznia. Ezt a fajta központosítást a finanszírozásra vonatkozóan én abszolút hasznosnak és üdvözlendőnek látom. Újra fel kell ismernie ennek a társadalomnak és ennek minden közszereplőjének, akár egy önkormányzat élén álló közéleti szerepvállalónak is az, hogy az együttműködéseket el kell kezdeni keresni, és az együttműködésekben akár fenntartói felelősség megosztásokat is meg kell tudni valósítani. Mert ez minden szempontból hasznos. Ugye, ha elmegyünk innen nyugatra, mondjuk a skandináv államokban, láthatjuk azt, hogy például a Finnországban vagy gyermek és ifjúságvédelem jelentős hányada egyházi vagy civil kézben van, ott az állam éppen, hogy csak valamit besegít. Igaz, hogy 1997 óta a gyermek és ifjúságvédelmi törvénnyel kinyitott a kapuit a társadalom a civilek és az egyház felé, de azért az is hozzátartozik a valósághoz, hogy a nyitott kapuk ellenére azért fel annyi fogadókészség, kezdeményezőkészség nem volt az állami szektorban, hogy nyisson ezekre a szolgáltatói lehetőségekre. A bajban azért egy csekély reményforrás, vagy legalábbis valamiféle örömtelibb tendencia, hogy azért a fenntartói felelősség megosztások egyre dinamikusabbakká válnak, azért elindul itt egy olyan folyamat, aminek egyértelmű nyertese a gyermek. Hát gondoljuk csak meg, addig, amíg annak a gyermeknek egyetlen gazdája van, egy családból kiemelt gyermeknek, mondjuk egy megyei fenntartó esetében, a fenntartói felelősség megosztás viszonylatában, mondjuk ha a megye megtartja szakszolgálati feladatkörét, de a szakellátás, tehát a gyermek és lakásotthon, a nevelőszülők, tehát a gondozás maga az ellátás, mondjuk ha egy társfinanszírozóhoz fenntartásba átkerül, legyen az egyház, akkor akkor ez a szimbiotikus fenntartói felelősség megosztás, ez egyértelműen a gyerek javát szolgálja a fenntartói finanszírozások nehézségei, ezt mindenképp ösztönzik. Meg lehet azt csinálni, hogy tönkre megyünk, meg lehet azt csinálni, hogy a gyermek nem kapja meg az ellátmányát, lehet azt mondani, hogy bezárnak iskolai konyhát, lehet azt mondani, hogy a gyereknek nem kell pénz, ha iskolába akar menni. De azért ezt a végtelenségig nem mondhatjuk.
És mi a helyzet felelősségmegosztás tekintetében a nevelőszülői hálózattal, amelyhez megyénként szintén több száz gyerek tartozik? Ők ebben a felelősségmegosztásban hol szerepelnek?
Tehát a nevelőszülői hálózat az ugyanúgy a szakellátásnak a része. A gyermek és ifjúsági törvénynek egyetlen célja van, hogy a lehető legcsaládpótlóbb módon biztosítsa a gyermek minden nemű fejlődéséhez szükséges feltételeket. Egy-kettő. Nyilván az elsődleges cél, a prioritás az a családba való visszakerülésnek a segítése, támogatása. Ez a jogszabály racionalizálás egyértelművé teszi azt, hogy nem kerülhetem meg annak a tényét, hogy nekem ezt a pénzt a gyerekre el kell költeni. Na most ez olyan, mintha egyfajta ilyen mini rendszerváltás történt volna a nevelőszülői hálózatok működésében. A másik ilyen rendkívül jó dolog a nemzeti szociálpolitikai koncepció tervezetében az az, hogy a nevelőszülői tanácsadóknak a körét is bővíteni érdemes a fenntartónak, hiszen limitálva lesz végre az ellátó és ellátott, a támogató támogatotti arány. Ezek mind racionalizálva lettek, és végre jobban átláthatóbb és elhordhatóbb feladatvállalást jelent ez a jövőben. Van olyan megye, ahol egy nevelőszülői tanácsadóhoz valami hihetetlen, közel 100-valahány gondozott tartozik, ez nem lehet. Tehát nem lehet gyermekvédelmi szakellátásban, főállásban, de még dupla főállásban sem megfelelni ennek az elvárásnak. Sok olyan területe van még a szakellátásnak, ami észszerűsítésre vár.
Te vagy az egyik alapítója, kidolgozó és alkalmazója a Kászpen módszernek. Erről mesélj néhány szóban. Mit jelent ez a terápia, hol és hogyan alkalmazzátok?
Ez nem csak egy terápia, hanem egy terapeutikus pedagógiai rendszernek az elképzelése és már terepen való megvalósulása. Ez egy érzékenyítő pedagógiai rendszer. Az a célunk, hogy ezzel a szenzitív pedagógikoterápiás módszerrel, vagy ahogyan ezt rövidítjük a Kászpennel, arra tanítsuk meg a kollégát, a családból kiemelt gyermekkel foglalkozó szakember, hogy a saját maga érzékenységét alapul véve, amely egyébként fejleszthető is, ezen keresztül terapeutikusan, tehát a gyógyítás eszközeivel, de mégiscsak nevelés eszközeivel karöltve próbálja támogatni, segíteni a gyermeket a saját szocializálódásának az útján. Szó szerint terapeutikus, illetve könnyedebb, élénkebb gyakorlatokkal, játékokkal, és ami a lényeges ebben a módszerben az az, hogy a gyermekek érzés és életállapotbéli jellemzőinek sajátosságait olyan tématerületekre bontottuk, amely tématerületekkel párhuzamosan dolgozunk a gyermekekkel, klienscsoport jelleggel. Ilyenek a bizalom, bizalmatlanság, az interpersonális kapcsolatok köre, a vérszerinti hozzátartozói viszony, referencia személyekkel való kapcsolattartás fontossága. Ilyen terület például a traumák, nehéz életesemények kérdésköre, mondanom sem kell, hogy miért nyilván. Ilyen a kiszolgáltatottság érzete a csemetének és az ahhoz való személyes viszonya, az ebből adódó szorongásaihoz való hozzányúlásunk, segítésünk. A gyermeknél nem csak a konfliktus készségének a fejleszthetősége, hanem a konszenzus, a közmegegyezésre való hajlandósága is fejlesztendő terület, de ugyanígy nagyon fontos a normák, értékek, valamint a teljesítményhez való viszony és jövőkép. Szó szerint terapeutikus, illetve könnyedebb, élénkebb gyakorlatokkal, játékokkal, hiszen a gyermeknek a traumájához nem nyúlhatok ugye hozzá úgy, hogy dur bele neki hadd szóljon. Itt messze nem egy ilyen Csernusféle konfrontatív terápiáról kell, hogy szó essék, hanem rendkívül óvatosan a gyermek érzékenységét alapul véve, és valóban csak olyan mértékben nagyon lassan előre haladva a gyermek gyógyíthatóságában, amilyen mértékben ő azt egyenre szabott módon lehetővé teszi, vagy kínálja egy ilyen kliens csoportban. A terápiás központú pedagógiai elképzelés sorozat azért csoportmódszer, mert az egyéni segítségadáshoz mérten, vagy adott esetben ahhoz viszonyítva, itt a csoport teljesítmény többlete is az egyénre ható módon megjelenik. Ez a szenzitív pedagógikoterápiás módszer ma akkreditált képzési eszköz, nem csak a gyermekekkel való közvetlen munkánk során tapasztaljuk ennek áldásos hatását, egy ilyen klienscsoport több mint fél évig tart egyébként a gyermekeknél, hanem valóban a kollégák körében is láthatjuk azt, hogy attitűdváltás következik be, tehát a korábbi felügyeleti típusú szolgáltatói attitűdöt egyre inkább képesek leszünk felváltani egy mélyebb szintű, törődőbb nevelői attitűddé. A gyermekvédelmi szakellátásban is nélkülözhetetlen az, hogy újra értékeljük a gyermekkel való foglalkozás nem győzem hangsúlyozni, elsősorban emberi, és nem utolsóban szakmai bánásmódjának a minőségét. Ezt újra kell értékelni. Nem lehet nem tudomásul venni azt, hogy elsősorban terapeutikus közegre van szüksége a családból kiemelt gyermeknek. Tehát egy családjától megfosztott gyermeknek gyermeket elsősorban gyógyítani kell tudnunk, majd gyógyítva nevelni, és nyilvánvaló módon a szocializálódásától függően, aztán majd már csak nevelni jó esetben, de nem várhatok el normakövető magatartást egy olyan csemetétől, aki még 6 milliós ebből vérzik a traumatizáltsága miatt. Tehát nem a struktúra a magyarázat és a megoldás mindenre, hanem az emberi erőfeszítés. A vele való törődésnek a minősége. Ezek a gyermekek a mi tüneteink, és nem csak a velük közvetlenül foglalkozóknak, hanem az egész társadalomnak a tünetei. Az iskolában az osztályközösség tagjainak a tünete, az osztályfőnöké, a rendőri, a sarki fűszerese és az enyém is, aki velük dolgozom már hosszú évek óta. Módszertani szempontból is úgy eleme még a KASZPEM-nek, hogy az autentikus jelenlét igen aktív. Ezekben a csoportokban bent ülnek olyan, maguk is valaha állami gondoskodásban felnőtt fiatal szakemberek, adott esetben nem fiatal szakemberek is, éppen most van egy középkorú trénerünk, akik erről az életállapotról pontosan az érintettségük miatt egy ilyen klienscsoportban hihetetlen jó mintákat tudnak hozni. És amikor nem csak abban tudnak együttérezni, egészen hiteles módon, és itt a hitelességem van a hangsúly, nem a tisztességem, mert ugyanolyan tisztességgel ülnek benne a családban felnőtt kollégák is nyilván, de az, hogy a gyermek számára a hitelesség ilyen viszonylatban rendkívül fontos. És ezek az autentikus segítőink nem csak a bajban való együttérzés fontosságát képesek nyomatékosabbá tenni egy ilyen klienscsoportban, hanem ezek az autentikus segítők a kiutat, a megküzdési stratégiákra is tudnak mintát adni, szolgáltatni a családból kiemelt csemetém javára. Nagyon fontos, hogy vele hasonló sorsot megélt emberektől halljon olyat, hogy ők hogyan küzdöttek meg, hogyan verekedték át magukat azokon a hasonló periódusokon, amiken egyébként így most napjainkban a jelenében maga a gyermek is átmegy. Attitűdváltásra van szükség a gyermekvédelmi szakellátásban, ahol ezt a régi, sok-sok éve berögzült, és a 97-es gyermekvédelmi törvény sem tudta megtörni ezt a problémát, hiszen a struktúra korszerűsödött ugyan, és tényleg kiváló gyermek és ifjúságvédelmi törvényünk van, ezt senki nem vitatja szerintem. De bizony az attitűdváltás az elmaradt. Tehát ezt a szolgáltató, felügyeleti típusú, ezt kell tudni megváltoztatni, és ezt csak úgy lehet megváltoztatni, hogyha én magam változom. Tehát, hogyha a kollega eljut odáig, hogy nekem magamnak kell változnom. Azt kell felismernünk, hogy a gyermekvédelem az nem egy tőlünk távol álló létező. A gyermekvédelem az mi magunk vagyunk. Mi magunk azok, akik napi szinten törődünk, gondolkodunk vele együtt. A gyermekfelügyelő a gyermekvédelem, a lakásotthonvezető, a pedagógus kollega, a szociális munkás, az igazgató. A gyermekvédelem az húskér valóság, és az a gyermek számára mi magunk, a vele dolgozó felnőttek vagyunk. Ez a gyermekvédelem nem lehet munkaviszony. Ezért kell, hogy ezt hivatásnak tekintsük. És az ilyen vonatkozásban azt kell mondjam, hogy legalább annyira fontos, mint az orvos hivatása, vagy mint amennyire fontos a rendőr hivatása. Sajnos az is egy társadalmi kihívás, hogy milyen módon teremtünk presztízst ennek a hivatásnak. Én mindenhol, ahova elmegyek előadást tartani, vagy a főiskolás hallgatóimnak, amikor éppen oktatok, mindig el szoktam mondani, hogy nem lehet nem hálával gondolni azokra, akik ezt ilyen attitűddel végzik, csinálják. Ez egy hihetetlen nehéz hivatás, hiszen itt pontosan az ős bizalmatlansága, a legnagyobb sérülések, traumáknak, a legmélyebb szinten megélt elvesztés élményeknek a gyógyításáról kell, hogy szó essék. Szó szerint a bizalom sebeit kell gyógyítani ott, ahol egyébként már csak a kiszolgáltatottság az úr. Tehát ebből a helyzetből, ahogyan megemelni vagyok képes ezt a csemetét. A jóisten az nem teremt selejtet. Mindegyik csemete kivirágoztatható, mindegyik csemetében ott van az a jóság, amire ha képes vagyok rámutatni, teljesen mindegy, speciális szükséglet, különleges vagy normál, ha rá tudok mutatni a benne rejő jóságra és annak a pontosságára, akkor egy egészen más önbecsüléssel, szocializálható csemetével tudok aztán tovább dolgozni. És ez mind hat arra, ahogyan ez a gyermek kikerül a társadalomba.
Hány ezer gyermek fordult már meg a kezeitek között?
Mi közel 7000 gyermekhez jutunk el, úgy általában aktívan. Szeretnénk ezt azért megduplázni az elkövetkezendő években. Az Ágota Alapítvány, ez egy hiteles, eleven, életre való kurázsival megállott civil közösség, egy önkéntes közösség, aminek ma már kétségtelenül 15 év után van egy jó 60-70 fős szakmailag is professzionális magja, az orvostól kezdve egészen a szakpszichiáteren át, a szociológustól a pedagógusig mindenki. Egy olyan generáció erősödött meg köztünk az elmúlt 15 év alatt, akikkel ma tényleg hegyet lehet mozgatni. Ezt a szakmai potenciált nyilván bele is tesszük. a hazai gyermekvédelmi szakellátásba, és hála Istennek egyre komolyabb sikerrel a NEFMI gyermek és ifjúsági feladataival dolgozó osztályához, igazgatóságához egy nagyon komoly együttműködési megállapodásunk indult el, például a CASTEM implementációjával kapcsolatban, tehát hogy eljuttathassuk ezt a módszert a hátrányos helyzetű régiókba is, ahol a fenntartó nem tudja a képzés költségét megfinanszírozni. Itt Csongrád megyében és a Dél-Alföldi régióban ilyen tendenciák indultak el. Én remélem, hogy az országnak más pontjain is ezek az egymásra találások megvalósulnak. Talán idővel ráébredünk arra is, hogy nagyon nincs is mit átvételni, egész egyszerűen csak a kor normáinak, követelményének legmegfelelőbb ellátást kell biztosítani a gyermekeink számára. Tehát ma 2011 van. Az ispotályok, a dologházak, a szegényházak korának vége. Vége van a kollégiumrendszerű intézmények, nevelőotthonok világának is. Ma már nincsenek árvaházak, lelentházak, nevelőotthonok. Ma már gyermekvédelmi gondoskodásról beszélünk, ma már New York-i egyezmény létezünk, és ENSZ elvi megállapodások, illetve ENSZ alapok, és ma már egy nagyon modern, szerintem Európában az egyik legkorszerűbb magyar, 1997-ben megszületett gyermek- és ifjúságvédelmi törvénystruktúra létezik. Na most én azt gondolom, hogy egy ekkora cipőben, ami ennyire szép, tágra készített, és szinte minden belefér, ami a gyermek szükségletének a megoldhatóságát kínálja, ebbe a cipőben most már lassan éppen itt az ideje, hogy belenőjünk. Az egyik nagyon fontos szelete majd a jövőnek az az lesz, hogy miként tud egymással együttműködni a társadalmi szerepvállalók összességet. Ha ezek az együttműködések tendenciózussá válnak a jövőben, akkor alig ha gondolom azt, hogy azon kellene sopánkodnunk, hogy egyébként egy megyei önkormányzat fenntartásában működő intézményben jutott-e ellátmány a gyermek. Mert onnantól kezdve ez nem egy közszereplő ügye és felelőssége, hanem mindannyiunké, és inkább kiteljesedettebb módon az egész társadalom felelősségvállalásaként jelenik meg.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, még így a legeslegvégén áruld el az idén 15. alkalommal megrendezett tágot a táborban, hány állami gondoskodásban élő gyermeket tudtatok fogadni, és hogyan sikerült, csak néhány mondatban.
Itt a Dél-Alföldön, Tisza-szigeten 140-et, illetve Soltész Miklós és családjának köszönhetően, valamint az Egyhullámhosszon alapítvány támogatásának köszönhetően Balatonszemesen további 60 gyermeket tudtunk táboroztatni az idén, tehát közel 200 gyermeket. És hát ugye az Ágota tábor esetében ez egy speciális helyzet, hiszen itt nem csak élményprogramokkal van teli a tábor, hanem a gyermekek életállapotát aktuálisan érintő témákról való elgondolkodtatásról, üzenetek megfogalmazásáról a jövőről, komoly szeretet mintáknak a biztosításáról van szó. Nagyon jó élményekkel jöttek haza a gyermekek, és már készülünk a 16. évi állami gondozatok országos találkozója táborra, ami reményeim szerint most már 100%-ában a Balatonon lesz. Nem fordulhat elő olyan, hogy nem látja egy gyermekvédelmi gondoskodásban élő csemetém a Balaton. Úgyhogy én mindent el fogok követni azért, hogy ez mindenkinek teljesen természetes legyen, ez nagyon fontos. Tehát folytatjuk tovább.
Legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
A hozzáadott érték vendége Kotenc János, az Ágota alapítója és elnöke volt, akivel a hazai gyermekvédelem helyzetéről beszélgettünk.